Egészséges mindennapi kenyerünk címmel egy közleményt adott ki az Ömki, mert hogy a hazai termelésű egészséges ökológiai művelésben aratott gabonák értékeire szerette volna felhívni a figyelmet, illetve szeretné felhívni a figyelmet az Ömki. Beszéljünk egy kicsit egyrészt az október 16-áról, ami az élelmezési világnappal együtt a kenyérvilágnapja, illetve arról, hogy miért annyira fontos ez az Ömkinek.
Igen, mi a fenntartható mezőgazdaságért dolgozunk, annak a kutatásáért, fejlesztéséért, de nagyon-nagyon gyakorlatközpontúan. Tehát fontos számunkra, hogy az eredményeink azok beépüljenek a mindennapi gazdálkodásba, sőt a termékpályán keresztül egészen az asztalokig eljussanak. És hát ez a világnap, ez egy jó apropót ad arra, hogy felhívjuk a figyelmet az ökológiai gabonatermesztésre, nem csak az őszi búzára, hanem a különböző ősgabonákra is, amikkel foglalkozunk, ilyen a közismert tönköly, de a kevésbé ismert alakor és tönke is. És hát azt gondoljuk, hogy mivel Magyarországon évente átlagosan megeszünk 44,5 kiló kenyeret, ez egy olyan téma és egy olyan termékpálya, amelyel erősen lehet hatni az egészségünk megőrzésére és a fenntarthatóságra is.
Egyébként ez jónak mondható, ez a 44,5 kiló kenyér évente, ami ha éves átlagot vonunk, akkor kb. Egy hétre jut egy kiló kenyér elfogyasztása.
Ez azt gondolom, hogy magas, hagyományos értelemben ugye sok kenyeret fogyasztunk, de persze van változatosság az ország különböző régiói szerint is, a legtöbben a délalföldiek 58 kilót esznek meg, például a közép-magyarországiak 36 kilót átlagosan, és hát nyilván ez is csak egy átlag, nagyon nagy változékonyság van az egyes diétákban, de azért összességében ez viszonylag magas értéknek számít.
Mennyire esznek a magyarok minőségi kenyeret, tehát minőségi gabonából készült kenyeret például?
Azt tudjuk mondani, hogy egyre inkább, hál' Istennek, ami egy kicsit visszás és furcsa, hogy éppen azokon a helyeken, azokon a vidéki térségeken, ahol a jó minőségű alapanyag megterem, ott sokszor kevésbé érhető el már feldolgozott formában, például egy bio pékáru vagy egy kézműves kovászos kenyér. Szerencsére ez is változik azért, de azt látjuk, hogy hát elsősorban a nagyvárosokban és Budapesten sokkal több ilyen kézműves manufaktúra működik már, ahol jó minőségű adalékanyagoktól mentes, vagy éppen akár bio alapanyagokból készült pékáru kapható.
Mi hívta ennek életre egyébként a szükségességét, tehát azt, hogy minél jobb gabonából készüljön a kenyér, ökológiai gabonából, sőt ősgabonából, és ugye az, hogy egyre több kézműves pékség terjed, annak ellenére, hogy azért nem olcsó a kenyér. Tehát ha egy sima, egyszerű kenyeret nézünk, az sem olcsó, de most a kézműves pékségekben kapható kenyerek, illetve pékáruk jóval drágábbak.
Ez így van, de én mindig elcsodálkozom ezen, amikor egy kiló kenyér áráról, vagy egy tojás áráról beszélünk, miközben annyi mindenre költünk, sokkal nagyobb összegeket, gondoljunk a telefonokra, nagy Isten a cigarettára, vagy az alkoholra, tehát én azt gondolom, hogy ezek az alapélelmiszerek, hogyha egy kicsit arra többet fordítunk, de jobb minőségű teszünk belőle, az mindenkinek előnyére válik. Főleg azért, mert a kisebb előállítók, a manufaktúrák, a kézműves pékek azért jobban odafigyelnek arra, hogy helyi alapanyagokból dolgozzanak, adalékanyagokat ne használjanak, bioalapanyagokat is bevegyenek a szortimentbe, például ősgabonákkal is dolgozzanak, és kérdésre válaszolva, ugye a beltartalmi értékeik miatt például az ősgabonák azok kiemelkedőek, kevésbé allergén, az alakor bizonyítottan is sokkal kevésbé allergizáló fehérje tartalmú. Van benne glutén, de más formában, tehát jobban emészthető, ezt mutatták tudományos kutatásokkal is, és hát magasabb a fehérje tartalma, az ásványanyag tartalma, például a karotinoid tartalma is, tehát hogy egy értékes élelmiszer. viszont nem olyan könnyű bánni vele, mint amikor mondjuk mesterséges glutén adalékkal egy rossz minőségű búzalisztet, ugye egyen anyaggá kevernek, és akkor egy iparszerű működés során végül jön valami a sor végén, amit kenyérnek nevezünk. Ez több a munka, több odafigyelést igényel, viszont hát a minősége is más.
Fel tudja egyébként a versenyt venni a hagyományos pékségekkel? És ezt ugye azért kérdezem, mert a sajtóközleményt, amit megkaptam önöktől, azt írják benne, hogy a legfinomabb ropogós héjú belül puha kenyér hosszú érlelésű kovásszal készül, melyet akár 8-12 órát is pihentetni kell. Hát ugye a 21. században egy felgyorsult világban élünk, és ugye mindennél ezt látom, hogy gyorsan-gyorsan legyen kész, mert ugye akkora a fogyasztói igény, hogy ezt ki kell elégíteni.
Igen, van egy úgynevezett slow food mozgalom, ez a lassú étkezés mozgalom. A kicsit lehet, hogy ehhez hasonlítható itt is, hogy ennek meg kell adni az időt, hogy olyan minőségű legyen. Ezt azért a kézműves pékek nagyon jól tudják, és a kovásznál dolgozó pékségek már beütemezték, és nagyon is alkalmazzák. Az ősgabonákból is ugyanúgy lehet ropogós héjú belül puha kenyeret készíteni. Az tény, hogy amiatt, hogy a fehérje szerkezetük más, nem annyira ez a röpülő, vagy nagyon magas, nagyon levegős kenyér lesz belőlük, hanem egy kicsit tömörebb, tartalmasabb, viszont ízben nagyon különlegesek, nagyon finomak, és ugyanúgy hosszú érlelésű kovásszal kiváló cipó készíthet belőlük. A tájfajták és fajták, amiket vizsgálunk, számunkra pont azért érdekesek, mert megnézzük azt is, hogy melyikből mit érdemes készíteni. Tehát ugye a tönke az például a durumbúzának az őse, egy nagyon finom tésztát, száraz tésztákat is lehet belőle készíteni. Ugyanakkor vannak az általunk tesztelt tájfajták között is olyanok, amik kifejezetten kenyér alapanyagnak is megfelelnek. Van olyan, ami inkább keksznek ajánlott például, mert kenyérnek kevésbé használható, tehát ez a sok színűség, ez kevésbé ismert, és ugye emiatt talán nem is annyira használjuk, és feledésbe merült. Egy kicsit ezt szeretnénk a modern kor feltételeihez igazítva vissza, hozni és megismertetni újra az embereket ezekkel az ősgabonákkal.
Mindjárt beszélünk részletesebben is erről, de még egy gondolat merült föl bennem. Lehet, hogy csak én tapasztalom ezt újabban, de lehet, hogy más is. Régen úgy érzem, hogy sokkal több rozsból készült, tehát rozs kenyeret, barna kenyeret lehetett kapni. Ma viszont kevesebbet látok. Ennek mi az oka? Nehéz rozslisztből jó minőségű kenyeret készíteni? Mert ugye az nem olyan állagú lesz, mint a fehér kenyér. Sőt, hát a 100%-os rozs kenyér az majdnem, hogy ragad.
Igen. Hát érdekes, nem tudnám, most meg kéne nézni pontosan a statisztikát, hogy alakultak ezek a trendek. Van azért egy kulturális oldala is, szerintem itthon a rozs kenyér, ez kevésbé populáris. De északi országokban, ahol az őszi búza nem annyira terem meg, ott kifejezetten rozs kenyér kultúra van. Például a letteknél is hát rendkívül büszkék az ilyen malátázott rozs kenyerükre, igen különleges, ha valaki esetleg arra jár, érdemes megkóstolni. De mi a fehér kenyérre esküszünk, és egy külön kihívás, hogy a teljes őrlésű felé, a félbarna felé, magvas kenyerek felé elvigyük, vagy akár az ősgabonák felé a fogyasztókat. Ez egy érdekes dolog, hogy kulturálisan nagyon erősen rögzül sokszor, hogy mi az, amit jónak tartunk, annak ellenére nem biztos, hogy az a legegészségesebb.
Beszéljünk egy kicsit a gabona fajairól és fajtáiról, mert hogy ugye amilyen látványos a kenyerek közti minőségi különbség, annál kevesebben ismerjük az alapanyagul szolgáló gabonák fajait és fajtáit.
Ugye, amit kiemelnék, hogy őszi búzából is rendkívül sok fajta található meg a köztermesztésben. Ugye ez az információ már a kenyérnél nem igazán jelenik meg, hogy ez milyen fajta búzalisztjéből készült. Ugyanakkor a termelőknek nagyon fontos információ, hogy betegségekkel szemben melyik búzafajta áll ellen, ökológiai körülmények között, tehát műtrágya, gombaölő, rovarölőszerek nélkül, melyik termeszthető sikeresen, és ezért hoztunk létre kísérleti hálózatokat, egy üzemi úgynevezett on-farm kísérleti hálózatot, ahol a gazdálkodók részvételével tesztelünk valós körülmények között búzafajtákat, és egy kis parcellás, tehát több fajta tesztelésére alkalmas négyismétlés és a hagyományos tudományos előírásoknak megfelelő kísérletbeállításban megvalósuló teszt hálózatot 7 helyszínen az országban. Ez már 3. éve működik az ÖMKIA Betőmag Szövetség és Terméktanáccsal, és a NÉBIK-kel, a Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalán működik együtt. Itt is bekapcsolódnak gazdák is, tudományos műhelyek is, akik helyet adnak kísérleteknek, és ugye a cél az, hogy mindezen eredmények fényében regionálisan tudjunk információt adni az ökogazdáknak, hogy melyik fajtát, búzafajtát érdemes választaniuk az ő saját térségükben. Ebbe az őszi búzafajta teszt hálózatba kapcsolódott be a tönköly teszt is, tehát most már az is kis parcellás tesztelés alatt állt a fajtával 7 helyszínen, és hát egy helyszínen, Száron, Fejér megyében pedig az ősgabona tájfajtákat is vizsgáljuk, hogy elég kis parcellás beállításban, hát reméljük, hogy meg ez is kiterjed több helyszínre, de azt látjuk, hogy igen nagy azért a különbség ugye a fajták teljesítménye között, és bizony látszik, hogy az ökológiai nemesítés, elsősorban osztrák ökológiai nemesítésből származó fajtákat tudunk bevenni, mert itthon még őszi búzában sajnos nincs ilyen ökológiailag nemesített fajta, de kiemelkednek, tehát valóban nem meglepő módon az ökotermesztésre nemesített fajták jobban teljesítenek a vizsgálat során, mint a nem ökológiai nemesítésű, de nyilván akkorban is használható fajták.
És ezért mondjuk el ezt a 7 helyszínt országosan, ugye Debrecen, Karcsa, Kiszombor, Martonvásár, Szár, Fertődés, Szemely.
Így van, Száron és Szemelyen gazdálkodónál van beállítva a kísérlet, és a többi helyszínen pedig a egyetemeken, kutatóintézetekben, illetve nemesítő központokban.
És ugye ez nagyon fontos, hogy a kisparcellás kísérletekben, ugye, ahogy mondta is, a fajták télállóságát, gyomelnyomó képességét, betegség ellenállóságát, terméshozamát, beltartami minőségét vizsgálják, mert a klímaváltozással elég szélsőséges lett az időjárásunk, és azért küzdenek ma az ökológiai termeléssel foglalkozó gazdák is keményen.
Így van, hát az ökogazdák elsősorban a piaci fluktuáció miatt küzdenek, de ez a hagyományos vagy konvencionális gazdálkodásra is elmondható, hogy az őszi búza piaca összeomlott gyakorlatilag, úgyhogy ez a biogazdákat is sújtja, meg hát a búza minősége nem lett olyan kiemelkedő, a júliusi esők már azért rontottak inkább, mint javítottak a minőségen. De például ebben a tekintetben is szemináriumokat szoktunk szervezni, ahol olyan praktikákat tudunk megosztani, amivel a fehérjetartalom körülmények között is növelhető. Érdemes kipróbálni, hogyha nem hagyományos búza sortávra, tehát nem 12,5 cm-es sortávra vetjük a búzát, hanem pont dupla ekkorára, 25 cm-re. Akkor a fehérje tartalom megemelkedik, anélkül, hogy érdemi termésveszteséget tapasztalnánk, hiszen a bokrosodással kompenzálja a növény a tágabb teret, és el tudja ezt is foglalni. Ugyanígy érdemes kísérletezni a csíraszámnak a csökkentésével, tehát megszoktuk, hogy adott csíraszámon vehetjük el a búzát, ez akár a felére is csökkenthető termésveszteség nélkül egyébként, de erre vonatkozó kísérleti eredményeket osztunk meg, a gazdálkodókkal töltünk fel a honlapunkra, és javasoljuk, hogy egy kis területen próbálják ki azt, hogy beválik-e náluk is.
Mennyire keresik önöket, fordulnak önökhöz tanácsokért?
Leginkább agronómiai kérdésekkel, tehát ilyen termesztési kérdésekkel, de amit igyekszünk szintén segíteni, az a termékpályafejlesztés, tehát a szereplőknek az összekötése. Sokszor merül fel kérdés, hogyha helyben szeretné feldolgozni a saját terményét a gazda, akkor hol talál malmot, hántolót, hol lehet esetleg eladni pékségbe az árut, és akkor ennek segítésére hoztuk létre a gazdamolnárfék hálózatunkat, tervezünk műhelymunkákat e tekintetben együttműködve a kézműves pékekkel is, és a gazdamolnárokkal is, mert belőlük is szerencsére egyre több van, és így abban bízunk, hogy a kenyérig el tud jutni a hazai ökológiai termékpálya, és akkor talán piacilag is kevésbé vagyunk kitéve annak, hogy milyen nagy mennyiségű áru alap ömlik éppen be az európai piacra. Ha megszokjuk és megszeretjük, hogy a helyben termelt minőségi alapanyagokból készült egészséges kenyeret teszünk, akkor már nem zavar, nem tudja ezt helyettesíteni egy alacsonyabb minőség.
De ez is lenne a cél, ugye? Ez a teljes ökológiai termékpálya, azaz az őrlés és a feldolgozás és hazai vállalkozásoknál valósuljon meg, valamint a helyben előállított biotermékekre rátaláljon a magyar vásárlóközönség és a gasztronómia.
Így van, ezt szeretnénk elérni minél teljesebb körben.
Egyébként meg kell küzdeni a hazai pékpiacnak, a benyomuló külföldivel, ahogy az előbb mondta? Mert hogy én az üzleteknek, főleg a nagy áruházaknak a polcain leginkább csomagolt külföldi termékekkel találkozom. És ugye azokat azért az ember már most kétkedve veszi le, mert tele vannak tartósítószerrel, ilyen színezékkel, ilyen adalékanyaggal, meg olyannal. Pontosan az egészséges táplálkozás révén úgy gondolom, hogy egyre fontosabb az embereknek az, hogy mit vesznek le a polcról, és mi van abban a termékben. És sok esetben ráadásul ezek a termékek drágábbak is, mint a frissen sült pékáruk.
Igen, tehát egy egészséges fogyasztói tudatosság az nagyon sokat számít, és sokszor hivatkozunk arra, hogy de az áruházlánc, de az előállító, vagy éppen a szabályozási oldalról kellene megváltoztatni dolgokat. Ne felejtsük el, hogy minden egyes vásárláskor mi is hatással vagyunk arra, hogy milyen irányba fejleszti majd a piac a termékeket tovább. Tehát ha keressük és előnyben részesítjük a friss hazai előállítású egészséges biotermékeket, akkor biztos, hogy abba az irányba fog bővíteni az adott áruházlánc vagy a pékség is, és a keresletet fogja kiszolgálni. Tehát itt tényleg van egy hatalmunk is vásárlóknak, hogyha elegen vagyunk és ugyanabba az irányba gondolkozunk, akkor biztos, hogy abba az irányba fog az egész piac is elmenni, hogy példát is mondjak, hát ki gondolta volna, hogy ugye vegán hamburgerek is lesznek a kínálatban. Igen. Nagy hamburgerárus láncoknál, egyértelmű, hogy van egy ilyen piaci igény, és ők ezt azonnal kiszolgálják.
Említette az alakor ősbúza fajokat, és én azért nem lepődtem meg, amikor mondta, mert én találkoztam még hozzá, pontosan egy pékség készít pékárút ezzel az ősbúza fajtával, és elismerést is szerzett már vele, de szerintem az emberek többsége nem nagyon tudja, hogy ez miben különbözik mondjuk a hagyományos búzától.
Igen, az alakor az a legősibb gabona, amit az emberiség termesztésbe vont, úgy is hívják, hogy egyszemű búza, az angol meg a német neve az is, hogy einkorn. A latin nevében is ez megjelenik, hogy triticum monococcum, tehát hogy egyszemű. És ugye a termés hozama ennél fogva alacsonyabb, mint a hexaploid, tehát a modern kenyérbúzáé, viszont, ahogy említettük, a minősége jóval magasabb. És az alakorról még azt is érdemes tudni, hogy magasra nő viszonylag, és régen a szalmak alapkészítéshez az alakor szalmát használták, tehát hogy kifejezetten almozáshoz például, vagy kézműves tevékenységhez sokszor hiányolják, hogy elérhető legyen a szalmája. Még érdemes tudni róla, hogy a vegyszermentes gabonatermesztésben mindig föl szokott merülni az, hogy de hát akkor a gombabetegséget különösen a fuzárium megtámadja, és ugye ez azért veszélyes, mert hogy ez a penészgomba féleség toxinokat tud termelni, ami az emberre is, állatra is veszélyes. Érdemes tudni, hogy a eddigi vizsgálataink alapján egyik alakorfajta sem volt soha adontoxinnal szennyezett, tehát van egy fizikai ellenálló képessége, ami valószínűleg a megjelenéséből, a kalász alakjából és a fejvás mi voltából ered, tehát egy kifejezetten ebből a szempontból is biztonságosan termeszthető és egészséges alapanyag. És ahogy említettem, a legújabb a Nature folyóiratban megjelent átfogó kutatások alapján teljesen egyértelmű, hogy az emészthetősége sokkal kedvezőbb a modern múzáknál, az allergizáló hatása is jóval alacsonyabb, tehát annak ellenére, hogy gluténtartalmú, sokkal többen tudják problémamentesen elfogyasztani. Ezt eddig empirikus alapon is a visszajelzések alapján tudtuk, de most ugye már ez kísérletes alapon is bizonyított tény.
Egyébként a fuzáriumot említette, és annak idején jó pár éve volt a nagy fuzárium botrány, hogy fuzárium fertőzés miatt felmerült a kérdés, hogy ajánlott-e teljes kiörlésű pékárut fogyasztani, és hát e tekintetben nagyon sok mindenki megszólalt. De az, amit ön mondott, tehát, hogy a pékségek, és leginkább a kézműves pékségek törekednek arra, hogy saját laboratóriummal rendelkezzenek, és saját maguk dolgozzák fel a saját maguk által megtermett búzát, ezzel ezt ki lehet küszöbölni, ugye? Tehát nem fordulhat akkor elő az, hogy mondjuk ők fuzáriumos búzából készítsenek pékárut.
Ugye ez egy azért bonyolult kérdés, mert maga az, hogy fuzáriummal fertőzött a búza, ez nem jelenti azt, hogy toxin is van benne. Ugye a penészgomba a toxin termelést attól függően indítja be, egyrészt, hogy milyen fajta fuzárium gombáról van szó, másrészt, hogy milyennek a tárolási körülményei a búzának. Tehát itt ez egy kulcskérdés, hogy száraz helyen megfelelő páratartalom mellett legyen tárolva, és utána derülhet az ki, ugye magából már a liszt vizsgálatból, hogyha ezt elvégzik, hogy mennyi a toxin tartalma. Itt azt kell tudni még, hogy az agronómiai oldala, az agronómiai védekezés a fuzárium ellen egy kulcskérdés, sokszor ezt is elfelejtjük. Tehát a fuzárium a 70-es évek előtt nem okozott, és a dontoxin szennyezés nem okozott igazán nagy problémát, mert egy tágvetésforgóban termeltek a gazdálkodók. Az azt jelenti, hogy nem követte egymást például a kukorica és a búza, amit mind a kettőt fertőznek a fuzáriumok, és sokféle növény következett az adott területen egymás után, ami miatt kevésbé volt jelen és dúsult fel a talajban a fuzárium.
És miért változott ez meg?
Hát ez megváltozott piaci okokból elsősorban, hiszen a legnagyobb kereslet azért a búzára, a kukoricára volt, illetve hát ezek tömegtermékek, és könnyű őket értékesíteni, könnyű viszonylag őket megtermeszteni, nem kell hozzájuk különösebb gépesítés, öntözés, és hát adta magát, hogy leszűkült ez a vetésforgó a mezőgazdaságunk iparosodásával, vagy nagyüzemi átalakulásával együtt. Ez volt az, ami miatt a fuzárium első helyre került, mint kórtani probléma, és mint élelmezési kockázat. De ez a biogazdálkodásban viszont kötelező a vetésforgó alkalmazása, tehát már itt egy fokkal, sőt nagyon jelentősen vissza tudjuk szorítani a fuzárium kockázatot, és hozzátartozik az, ezért is nagyon fontosak a fajta tesztek, hogy akár őszi búzából, akár őskabonákból olyan fajtákat választunk, amelyek kellő ellenállósággal bírnak, akár azért, mert magasabb növésűek például, és talajból fertőző fuzárium nem jut fel olyan egyszerűen a kalászba, vagy mondjuk a fiziológiájuk miatt olyan a kialakítása a kalásznak, hogy nem áll meg rajta a pára, vagy a csepp, esetleg ugye hántolható a szem, és emiatt nem jut be a magid például a gombafertőzés, tehát ezeket helyezzük előtérbe. Olyan fajta sajnos nincsen jelenleg, ami rezisztens lenne a fuzáriumra teljes mértékben, viszont nagyon érdekes, hogy ezek az ősgabonák, ezek a gyakorlatban megvalósítják azt, hogy egyszerűen nem tudja őket megfertőzni, és nem termelődik dontoxin rajtuk, hiszen hátolni kell őket, magas növésűek, stb. Nem akarom elismételni, de ez egy nagyon jó hír, és az őszi búza fajta teszteknél is az ilyen esősebb években mindig csinálunk fertőzöttebb helyszínek termésein dontoxin vizsgálatot, és az is viszonylag jó hír, hogy ritka az olyan fajta, ami kifejezetten érzékeny lenne húzájunk fertőzésre, és magas toxinszintet mérnénk benne, viszont nagyon-nagyon örülünk, hogy ki tudjuk szűrni azt az egy-két fajtát a tesztelőhálózatban, amit semmiképpen sem javaslunk ökológiai termesztésben alkalmazni, mert egy csapadékos, egy fuzáriumos évben bizony fogékonynak bizonyul, és kockázatot jelenthet.
Mi a helyzet az allergénekkel? Ugye ott van a cöliákia, azaz búzaallergia, valamint a nem cöliákiás gluténérzékenység. Ugye egyre többen allergiások, egyre többen mondják azt, hogy nem ehetnek fehér kenyeret, sőt semmilyen lisztből készült terméket. E tekintetben is jobbak az ős búzafajok?
Igen, ugye hát a cöliákia, búza allergia az egy nagyon súlyos betegség, tehát ott bármilyen glutén okoz erős problémákat, akár halálos problémát is. Úgyhogy ott nem tud ugye csodát mutatni egyik ősgabona sem, nem fogyaszthatják őket cöliákiás betegek. Viszont a nem cöliákiás glutén érzékenység, ami kevéssé magyarázott még, vagy sok okra vezethető vissza, ott egyértelmű, hogy sokkal jobban tolerálják az ilyen betegségben, vagy ilyen tünetekben szenvedő emberek az ősgabonákat. Ugye az említett fehérje tartalom, fehérje összetételük szerepet játszik ebben, és csak számszerűsítsük, ugye a búzafajokban összesen több mint 2500 fehérjét lehet azonosítani, és ugye az allergiás hatás között jelentős különbség van az egyes fehérjék esetén. És ugye a búza fehérje mennyiség elsősorban genetikai adottsága a növénynek, tehát nem feltétlenül azon múlik, hogy hol termesztjük, vagy éppen milyen évben.
Tehát jobban tolerálják a nem cöliákiás gluténérzékenységben szenvedők is. Tehát nekik kifejezetten ajánlott alakor kenyér fogyasztása.
Egy kicsit visszakanyarodnék még a kutatásokhoz, mert ugye önök abban bíznak, hogy a kutatásaik tovább erősítik a termelők sikeres átállását az ökológiai termesztésre, de nem csak ezt szeretnék, hanem ugye a fajta tesztek nem titkolt célja az is, hogy a termékpálya fejlesztésébe bekapcsolja az általában exportra termelő hazai vetőmagvállalkozásokat. Na ez lepett meg engem. Hogy nem, tehát hogy nem a hazai piacra termelünk, hanem exportra.
Igen, ez ugye a mezőgazdaságban általánosan is így van, hogy Magyarország, mint mezőgazdasági ország jóval több alapanyagot állít elő, mint a belsővel földi igény, tehát egy export az jelentős szerepet játszik. Sajnos én úgy mondanám, hogy az ökológiai termékek esetén ez még inkább így van, tehát nagyon sok ökominősített alapanyag exportpiacra megy, ott értékesítik, körülbelül 80%-a a hazai ökoalapanyagoknak külföldre kerül, és hát feldolgozatlan formában, ami azt jelenti, hogy ez a hozzáadott érték, ami az őrléssel létrejön, vagy ugye a további feldolgozása, az nem itthon realizálódik. Hát ezen szeretnénk mindenképpen változtatni, és ezért fontos a termékpálya fejlesztés, és az, hogy itthoni piacok is kialakuljanak, hiszen itt is az a helyzet, hogy mindig több lesz az alapanyag, tehát exportra mindig lehet majd értékesíteni, de azért jóval fejlettebb lehetne a hazai felvevő piac, jóval stabilabbá tudná tenni az árakat is, és az üzleti kapcsolatokat is a szereplők között, hogyha már egy kicsit erősebben fejlett lenne ez a piaci oldal belföldön, tehát ehhez szeretne hozzájárulni ugye a gazda-molnárték együttműködés is, és akár a hazai lisztek, biolisztek elérhetősége áruházláncokon keresztül az otthonsütőknek, és hát a végségek esetén is, hogy minél többen tudatosan hazai alapanyagból készítsék el a pékárút.
Igen, pont erre lettem volna kíváncsi, hogy az alakorból készült lisztet, azt lehet kapni valahol?
Lehet kapni, igen, főleg helyi termékpályák alakultak ki, de szerencsére egyre több helyen azért lehet kapni. Egy teszt alkalmat mi is tudtunk szervezni, amikor országos áruházláncba elérhető volt tájfajta alakor és tönke liszt, ami jól sikerült, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt majd sikerül még megszerveznünk permanensebb módon is, és így is minél több emberhez el tud jutni ez az ősgabona.
A magyar kenyér az hol áll világszinten? Tehát melyek a legjobb kenyerek a világon? Van erre valami statisztika?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert minden kultúrában más a preferencia. Tehát ahogy beszéltük a rozs kenyérről, vannak helyek, ahol az a number one, hogy úgy mondjam. Máshol a pizza kenyér, vagy a lepény kenyér. Ugye nálunk a fehér kenyér a hagyományos, Tehát azt hiszem, hogy globálisan nem lehet ilyen versenyt rendezni, hogy melyik a legfinomabb, mert attól függ, hogy mit szeretünk.
Igen, és ráadásul olvastam anno egy cikket, hogy megvan a világ legdrágább kenyere is, az nem az íze miatt, meg a tartalma miatt. 400 grammos kiszerelésben csak nem 1400 euróba kerül, ugye ez több 450 ezer forint, és egyébként a spanyolországi Malagán működő egyik pékségben lehet ezt kapni. És hogy az adja ennek a kenyérnek a drágaságát, hogy 1 gram aranyat és 1 gram ezüstöt is tartalmaz a sütemény, és ezt egyébként rászórják. De mi mindenért képes az ember a gazdagok pénzt kiadni, hogy lehet, hogy egyébként a kenyérnek az íze nem jó, de aranyjal és ezüsttel van beszórva. Ugye ezt azért kérdeztem, mert mi magyarok ugye sok termékünkre vagyunk büszkék, és ugye kíváncsi lettem volna, hogy a kenyér alapján, például ha ide jönnek hozzánk turisták, akkor ők mit mondanak? Mert ugye az ételeinkről sokszor azt mondják, hogy nagyon zsíros, meg nehéz, és még kíváncsi lettem volna, hogy a kenyerünkről mit mondanak.
Hát biztos, hogy ott is eltérőek. Már csak abból indulok ki, hogy amikor én éltem külföldön húzamosabb ideig, akkor nekem nagyon hiányzott a magyar kenyér. Uh-huh. Nem lehetett ilyet kapni. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez minden kultúrában egy alapkő a kenyér minősége. És ugye itthon nagyon fontos lenne, mint alapélelmiszer, hogy valóban jó minőségű, kovásztalérlet, az időt megkapó, jól kelt és egészséges, adalékmentes kenyér legyen az etalon, azt ismerjék meg a gyereket, és azt szeressék a felnőttek is. Lehet teljes kiörlésű, vagy fehér, vagy alakor, vagy őszi búzából készülő, de a lényeg szerintem az, hogy fenntartható módon előállított és egészséges legyen.
Igen, és az viszont egy nagyon jó hír, hogy ugye ott van a diószegi pityókás kenyér, amit már Angliában is sütnek. Milyen céljai vannak a jövőre nézve az ÖMKI-nek, hogyha a kísérleteket és a kutatásokat nézik? Mert hát ugye ezek elindultak, folynak, vannak már eredmények, de gondolom mindig jár valamin a fejük.
Igen, így van. Hát ezt szeretnénk bővíteni, a fajta teszthálózatot, kis parcellást is, például fehérje növényekkel is, ami újra novum, hogy úgy mondjam, hiszen hazai borsót, hazai lencsét már nem nagyon lehet kapni sajnos. Tehát szeretnénk a fehérje növényekre is kiterjeszteni a fajta teszthálózatot, és szeretnénk a termékpályákat is tovább bővíteni a száraz tészták irányában, vagy éppen a tejhelyettesítő gabona termékek felé, amire szintén alkalmasak az ősgabonák, erjesztett termékek felé, és hát abban bízunk, hogy minél több partner bekapcsolódik ebbe, és aztán felveszik ezeket az alapanyagokat a saját szortimentjükbe, összekapcsolódnak a termelőkkel, és így önjáróvá tud válni ez az ősgabona piac.